Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Induljon ez az adás egy részlettel, egy könyvből, amit nagyon sokan ismernek. Teszek veled egy próbát, én magam, mondta a kapitány. Azért hoztalak el, hogy lássam, tényleg jóra való kölyök vagy-e. Elszegődhetsz mellém hajósinasnak, a szélkirálynőre. Előre szólok, hogy nem lesz könnyű dolgod, sok a munka és a szolgálat nehéz. De ha becsületesen dolgozol, a végén még tengerész is lehet belőled, és a hajón igazi barátokra találhatsz. A kisegér eltátotta a száját, nem is remélte, hogy ekkora szerencse éri. Jár minden nap reggeli, ebéd, vacsora, sőt, ha megállod a helyed, a végén még fizetést is kapsz tőlem, mondta a kapitány. De ha csalódnom kell benned, partra teszlek az első útunkba első kikötőben. Na mit szólsz ehhez, fiam? Kezet rá, kiáltott boldogan a kisegér. A kapitány a mancsát nyújtotta, a kölyök bátran megragadta és keményen megszorította. Örvendek, fiam, mondta a kapitány, Isten hozott közöttünk. Mert csak a nevedet szeretném tudni. Rumini. Húzta ki magát büszkén a kisegér. Így szegődik el tehát a szélkirálynőre Rumini, a többi pedig már szinte történelem. Berg Judit első Rumini regénye 2006-ban jelent meg, épp egy ilyen régi kötetből olvastam ezt a pár sort. Ma már 10 részes a sorozat, és Rumini meghatározó szereplője lett nem csak a magyar gyerekirodalomnak, hanem ott van a színházakban, ott van filmen és tananyag is. Két hete pedig Berg Judit díjat vehetett át, hiszen a Libri évtizedek kedvenc gyerekkönyve, az elmúlt 16 év legjobb eladási számokat hozó gyerekkönyve a Rumini volt. Ez adta az apropót a mai beszélgetésünkhöz. Természetesen azzal indul ez az interjú, hogy mit jelent ez a kisegér az író életében, mennyire volt születésekor ígéretes ez a karakter?
Ő volt az első igazán fontos karakter, illetve ott volt már Hisztimanó, meg ott volt Panka és Csiribi, de Rumini volt az, aki előtte már évek óta kísérte az életünket, mert a könyv megjelenése előtt szerintem legalább 2-3 évvel találtam én őt ki, és ez volt egy év, amíg csak meséltem róla, és a szélkirálynő többi hajósának kalandjairól a lányomnak, aki annyira imádta, hogy egyszerűen nem lehetett abba hagyni ezt a sorozatot. És végül is azért is született az első könyv, mert én egy év minden áldott este fejből Rumini mesélés után iszonyatosan belefáradtam, és úgy éreztem, hogy én már nem tudok minden áldott este újabb részt kitalálni. Tényleg volt olyan, hogy két héten át ma azt meséltem, hogy vadvízi evezni mennek Ruminiek, mert már nem volt több ötletem. És akkor kitaláltam, hogy na majd, ha jön a karácsony, még azt természetesen nyáron találtam, hogy majd, ha jön a karácsony, addigra akkor megírok a lányomnak egy-két Rumini történetet, rajzolok is majd hozzá egérkéket, és akkor milyen jó lesz, mert akkor karácsony este nem kell fejből Ruminit kitalálni, és a lányom is örülni fog, hogy mégiscsak van új Rumini. Tehát körülbelül ennyi volt az alapötlet, és hát egy teljesen beszippantott engem az írás. Én tulajdonképpen addig csak kis különálló rövidmeséket írtam, fogalmam se volt egyrészt arról, hogy ebből regény lesz, másrészt nem tudtam, hogy kell regényt írni, és egészen elementáris erővel hatott rám az az élmény, hogy nem tudom lezárni mondjuk egy nap alatt a történetet, mert mindig újabb és újabb ötleteim támadnak, de valahogy akkor még úgy voltam kondicionálva, hogy mindig akkor jöttek az ötletek, amikor a számítógép elé le tudtam ülni. Uh-huh. És valahogy nehezen tudtam a monitor adta inspiráció nélkül írni. Ez ilyen furcsa állapot volt. És volt, hogy megbetegedtek a gyerekeim, és napokig nem tudtam leülni a számítógéphez, és pont egy olyan helyzetben, amikor Rumini éppen valami rettenetes nagy veszélybe volt, és napokon át nem tudtam rájönni, hogy fogom onnan kihozni, és nem aludtam éjszaka az izgalomtól, de akkor se tudtam odaülni a számítógéphez. Szóval, hogy tulajdonképpen teljesen amatőr író voltam még akkor, de hát kitöltötte azt a fél évemet karácsonyig a Rumini írása, és tényleg minden egyes fejezet végén, mire eljutottam a fejezet végén, addigra álltak össze gondolataim, hogy na, majd akkor holnap, hogy fogom folytatni, ugye akkor még ráadásul picik voltak a gyerekek, hát a Lilu volt, nem tudom, 5 éves, a Bori másfél, a Dalma baba, tehát nekem tényleg csak a délutáni alvás idő volt. Az a másfél óra, amikor egy fejezetre se volt elég, vagy egy félre.
De amikor még nem vagy rutinos író, és mondod, hogy jönnek az ötletek, akkor ezek honnan jönnek? Hogy jöttek a fabatkák például, hogyha ma az első kötetnél?
Hát igazából...
Volt, nekem ők a kedvencém.
Igazából ez csak úgy volt, hogy ugye megy a történet, és én mindig kitalálom, hogy mi lenne izgalmas. Például izgalmas lenne elvetődni egy lakatlan szigetre, amiről kiderül, hogy csak lakatlannak tűnik. Uh-huh. De nagyon is vannak lakói. Tehát ennyi volt az alapötlet. És akkor elkezdek gondolkozni, hogy na jó, de hát akkor kik azok, akiket nem veszünk észre? Hát nyilván azok, akik beleolvadnak a környezetbe. Mi lenne akkor, hogyha ezek olyan lények lennének, akik úgy néznek ki, mint a falevelek, a fűszálak, a kéreg, a tobozok, és akkor innen már adta magát, hogy hát akkor ők olyan lények, akik valami dolguk van a fákkal. De hát mi? Hát akkor legyen az, hogy őrzik a fákat, vigyáznak rájuk, de miért? Tehát, hogy tulajdonképpen csak teszem fel magamnak a kérdéseket, hogy megértsem, hogy az, amit én alapkiinduló gondolatként izgalmasnak érzek, az valójában hogy tud kibomlani. És csak válaszolok a saját magam által feltett kíváncsi kérdésekre, és akkor így áll össze. És tulajdonképpen ez a mai napig sincs igazán másképp, most már azért másképpen dolgozom, meg sokkal tudatosabban, és sokkal
kevésbé. Megtervezed előre?
Igen, sokkal kevésbé az ösztöneimre hallgatva, de hogy valójában ez a mechanizmus működik, hogy kitalálok egy alaphelyzetet, és akkor azt elkezdem feszegetni, bontogatni, megismerni, és akkor szép lassan egyszer csak életre kel és benépesül. Ez egy, nem tudom, valószínűleg ez egy ilyen ajándék, hogy nekem így működik az agyam.
Biztosan sokan megkérdezték már tőled, hogy ha kislányodnak írtad, akkor miért lett fiú? Tehát Rumini miért kisfiú?
Hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy én gyerekkoromban nagyon fiús kislány voltam, és én meg voltam róla győződve, hogy az igazi izgalmas élete csak a fiúknak lehet, mert ők szoktak kaszkadőrök lenni, ők szoktak kalandorok lenni, ők mehetnek csatát vívni a gonoszok ellen, ők vezetik azokat az autókat, amikkel az autós üldözések vannak, és alapvetően ilyeneket szerettem játszani a környékbeli fiúkkal, meg az unokatesóimmal, akik szintén fiúk, meg az utca, a Balatonon az utcabeli gyerekekkel, akik szintén fiúk voltak, és vagy úgy voltam, hogy hát fiúnak lenni jó, lánynak lenni meg egy kapitális nagy szívás, hogy úgy mondjam. Mert hogy, hát igen, mert hogy az ember aztán lehet háziasszony, és hasonlók, és valahogy az én gyerekkoromban még nem annyira volt szó a nők emancipáltak voltak már a nők a maguk módján, de hogy valahogy én az otthoni modellt látva, én tele meg voltam olyan győződve, hogy valódi jó kalandor élete csak a fiúknak lehet, és nekem hatalmas szívfájdalmam volt, hogy én lánynak születtem. Mm. És pláne, hogy még a tesóim is lányok, szóval teljes bénaság. Tehát egyrészt volt egy ilyen vonzódásom ahhoz, hogy fiú életet lehessen élni, másfelől pedig az én kislányom annyira vágyott arra, hogy ő a szorongó és mindenkinek megfelelni akaró gyerek kalandokban vegyen részt, amiben soha életében nem mert volna, vagy hát legalábbis kiskorában. Most arra ugye nagyon vagány fiatal nő lett belőle, de hogy ő kislányként csak ábrándozott ezekről, és én meg az anyukaként azt éreztem, hogy most egy olyan karakterről kell neki mesélnem, akivel azonosulva megélheti azt, amit a valós életben nem mer. De nekem pont az én gyerekkori emlékeim miatt ez egy egyértelmű helyzet volt, hogy ez csak fiú lehet, hiszen a fiúk az igazi kalandok. Arról nem is beszélve, ugye, hogy azért a matrózok általában amúgy is férfiak, és ritka az, hogy egy nő tengerésznek álljon. Szóval ez így nagyon, nagyon adta magát, hogy akkor ennek a hősnek, aki tengerre száll, fiúnak kell lenni.
És amikor a Ruminit írtad, vagy akár a későbbi történetekben, nem volt a fejedben, hogy egyébként milyen a gyerekirodalom, vagy mit szeretnek a gyerekek, hogy mi a trendi, hogy kell-e varázslat, vagy nem kell varázslat, hogy most a Harry Potter hol áll, mert hogy ugye 10 kötetről beszélünk, 18 évről.
Idén lett nagykorú Rubini, ami azért nagyon durva.
Elképesztő, hogy felnőtt egy generáció már, és majd erről is beszéljünk, erre kíváncsi vagyok, hogy van-e visszacsatolás, de hogy nyilván ugye téged íróként rengeteg hatás érhetett a gyerekirodalom oldaláról, és nem tudom, hogy ez beszűrődik-e.
Biztos, hogy beszűrődik. Egyrészt én gyerekként rengeteget olvastam. Volt egy nagyon határozott képem arról, hogy mik a jó könyvek szerintem. És ezt most itt a 8-10-14 éves Juditkát mondom, hogy nekem mi tetszett. Hogyha kellőképpen kalandos volt, ha kellőképpen fordulatos volt, ha kiszámíthatatlan volt, ha volt olyan karakter, akivel nagyon jó volt azonosulni, ha vicces volt, és ha tele volt párbeszéddel. Tehát tulajdonképpen én nekem volt egy olyan ilyen kimondatlan elképzelésem, hogy a gyerekeknek szóló rejtőjenőkönyveket kellene írni, mert az lenne az igazi. De mondom, hogy ott és akkor, amikor a Ruminit kitaláltam, akkor még sokkal inkább az vezérelt, hogy a a lányomnak olyan mesét mondjak, amiben ő feloldódik, miközben én is jól érzem magam, és az ilyen történetekben érzem jól magam. És tényleg annyira, hogy még a legelső kérdésedre visszakanyarodva, tulajdonképpen Ruminit egyszerűen nem tudom elengedni. Én annyira szeretem az ő figuráját, az összes társát, most már a szerelmét, ezt az egész Rumini világot, hogy azt hittem a Rumini kapitány után, amelyik a 8. rész, hogy most itt befejezem a sorozatot, elég volt, most mindenki ráunt, és egyszerűen nem tudta a fejem elengedni, és jöttek az újabb és újabb ötleteim, és annyira hiányzott nekem a Rumini írás, hogy muszáj volt egy idő után folytatnom.
Jó, de akkor tulajdonképpen a te gyerekkori énedet nem tud elengedni benne, nem? Tehát, hogy mégis annyira kapcsolódik hozzá.
Nem csak, hogy nem tudom, de nem is akarom. Tehát, hogy én tényleg olyan felhőtlenül boldog vagyok, amikor Ruminit írok, és annyira elememben érzem magam. Valószínűleg egyébként ez is érződik a szövegekben, és ezért is tud annyi embert magával ragadni, mert hogy az én lelkesedésem és teljes odaadásom ott van benne.
De akkor később, amikor különböző regények születtek, akkor nem engedted, hogy bármi beszűrődjön a trendekből, vagy ebből a külvilágból?
Nem, igazából ilyen értelemben nincsen, tehát hogy én nem követek szándékosan trendeket, de amit elkezdtem mondani, az, hogy rengeteget olvastam, tehát hogy egyszerűen az olvasmányaim alapján rengeteg mese mintát láttam. Uh-huh. Amikor a Lilu pici volt, még babakocsi is, ugye rengeteget tologattam ott a környéken, és olyan kis 8-10 éves kislányok mellém szegődtek, és akkor beszélgettem velük, miközben tologattam a Lilút, és akkor az egyik kislány ajánlotta nekem például a Harry Pottert, hogy ő neki ez hogy tetszett, és már két része megjelent, képzeljem csak el, és akkor Marcsinak hívták, Marcsi nekem kölcsön is adta ezt a két részt, amit én becsületesen el is olvastam, és utána Marcsival megvitattam. És igen, a Harry Potterben van a láthatatlanná tevő köpeny. Amikor én Ruminieknek kitaláltam a láthatatlanná tevő kalapot, egy fél percig nem gondoltam a Harry Potterre közben, de nyilvánvalóan ott volt a fejemben, hiszen pár évvel korábban olvastam. Tehát azt hiszem, hogy ezek a hatások, ezek óhatatlanul jelen vannak mindannyiunk életében, sőt tulajdonképpen toposzként is kezeljük. Tehát azóta, hogy a Csillagok háborújában a Millennium Falcon fénysebességre ugrott, és ennek van egy megszokott látvány, kapcsolódó látványvilága, amikor az 5. elemben a földet támadó lények űrhajói fénysebességre ugranak, akkor ott senki nem magyaráz semmit, hanem egyszerűen látjuk ugyanazt, amit anno Lucas kitalált, és mindenki tudja, hogy fénysebességre ugrik. És senki nem gondolja, hogy akkor itt most az 5. elemben loptak volna a Csillagok háborújában, mert egyszerűen használtak egy toposzt. Tehát valahogy így épülnek be szerintem a meseirodalmi elemek, és nyilván egy adott korszaknak megvannak a trendjei, de talán csak azért, mert bizonyos témák benne vannak a levegőben, és szerzők olvassák egymást, és egyszerűen hatunk egymásra.
Egy sorozatról beszélünk, szóval, hogy nyilván a karakter fejlődik, nyilván az olvasó is fejlődik. Ugye Rumini nem öregszik úgy, ahogyan, de nem olyan ütemben, mint ahogy az olvasók.
Nem olyan ütemben, mint ahogy a könyvek megjelentek, de mondjuk az első részben mondjuk Rumini olyan 8-9 év körüli kisfiú, és a Rumini és az Elsüllyedt világban, ami jelenleg a sorozat utolsó része, ott mondjuk olyan 16 év körüli kamasz, aki már szerelmes, és olyan nagyfiús gondolatai is vannak. Szóval végül is ennyit muszáj volt, hogy fejlődjön, mert egyszerűen az időtlenség az nem lett volna hiteles. Miközben ez nekem egyébként egy nagyon komoly dilemmám, mert tudom, hogy az olvasóim, ha valaképpen rákap a sorozatra, akkor elolvassa néhány hónap alatt azt a 10 részt. Éppen ezért maguk a kalandok, azok nem válhatnak annyival komplexebbé. És én ilyen értelemben például a Harry Potterre, hát idézőjelben haragszom, mert szerintem, ami mondjuk az első néhány részt, hogyha egy másodikos, harmadikos gyerek elolvassa, semmi baj nem lesz tőle. Szerintem az utolsó részek, azok kimondottan nem valók már egy olyan pici gyereknek. Szóval én megpróbálom a Rumini kalandok jellegét, azt megtartani nagyjából ugyanazon a szinten, miközben ugye a szereplőim nőnek, tehát azért ez se lehet így csinálni. De hogy próbálom amennyire lehet közelíteni egymáshoz a kezdeti és a jelenlegi kalandok bonyolultságát, meg összetettségét. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy bármelyik Rubini könyvben fontos szereplő mondjuk meghalna. Tehát oké, van olyan, hogy a kalózokat megeszi a sárkány, meg időnként valakit lekaszabolnak, vagy nem tudom, de alapvetően, ahogy mondjuk egy felnőtt, vagy egy ifjúsági könyvben mondjuk valaki meg tud halni, egy fontos szereplő, és akkor az érzelmileg hat az olvasóra. Ilyet nem fogok csinálni, mert pontosan tudom, hogy vannak családok, ahol már a 6 éves gyereknek Ruminit olvasnak.
Van neked konkrét számod arról, mert konkrét nem lehet, mert ugye adogatják egymásnak a gyerekek, de mondjuk elképzelésed arról, hogy hány gyerek olvashatta a Ruminit az elmúlt 18 évben? Tehát, hát, hogy az eladott példány sokszorosa, mert hogy a családban ugye...
Hát igen, a családok belül is, meg kölcsön adják egymásnak, meg nagyon sokan könyvtári példányt olvasnak. Hát szerintem az első részből szerintem több mint 250 ezer példányt adtak el. Nem tudom pontosan, meg én nem annyira számolgatom ezeket. Inkább azt érzem, hogy ugye látom, hogy még hány helyre hívnak meg évről évre. Látom azt, hogy ahogy most már pedagógusoknak egyre nagyobb rutinjuk van abban, hogy most már mit tudom, a harmadik osztályjal veszik a Ruminit, most már olyan komplex projekteket építenek, olyan elképesztő iskolai munkák, játékok, rendezvények épülnek a Ruminire, hogy évről évre kapkodom a fejem, és elképesztő élményeim vannak, szóval tényleg csak szuperlatívuszabban tudok beszélni a pedagógusok és könyvtárosok munkájáról, mert lenyűgöző.
Belegondolok, hogy ez milyen érzés lehet, hogy így önálló életre kell valaki, akit megálmodtál, hát és elképesztő. Egy ilyen karriert fut be, hogy amikor a teljes magyar lakosságnak egy jelentős része ismeri a könyvedet.
És tudod, mi még a nagyon durva, hogy én alapvetően sosem úgy gondolok magamra, mint valaki, aki egy nagy durranás, hanem hát alapvetően most már talán nem a lakótelepi Juditka, aki nagyon sokáig voltam, de hogy mondjuk így a gyerekeim anyukája, aki szívesen kirándul. És hát, mint mindenki másnak, nekem is vannak olyan emberek, akik ilyen hatalmas nagy etalonok a számomra. És hát az utóbbi időben többször volt alkalmam ilyen etalon emberrel találkozni, és döbbenten tapasztaltam, hogy megörül nekem, és úgy érzi, hogy ez számára megtiszteltetés, hogy a Rumini íróját megismerheti, és akkor ilyenkor mindig megdöbbennek, hogy hát akkor valakinek a szemében én vagyok az etalon.
Bizony. És hát ugye az előbb beszéltünk róla, hogy fel is nőtt egy generáció azóta, mióta a Rumini létezik, tehát ugye 18 év alatt. Van ezzel kapcsolatban élményed?
Hát ismerek olyan fiatal felnőtteket, olyat, aki végigolvas az egész sorozatot, tehát úgy végigkísérte, és már Rumini olvasó gyerekei lennének, olyat még nem, de ez amúgy szerintem csak évek kérdése.
Igen.
Nem sok év kérdése, mert hát az én lányom, akinek ugye írtam annak idején, és amikor megjelent az első rész, akkor ő 6-7 éves lehetett, az én lányom most már elmúlt 25 éves. Tehát, hogy az ő kortársai, most már tulajdonképpen biztos, hogy van, akinek már vannak gyerekei.
Ez milyen érdekes lesz majd, hogy ők is olvassák azt.
Igen, igen, de egyébként egészen megható találkozásaim vannak, amikor egy ilyen délceg, jóképű, 21 néhány éves fiatalember végigáll egy másfél órás dedikáló sort, és akkor odaér elém, és így előhúz egy Ruminit, hogy neki ez volt a gyerekkori kedvence, és hogy legyen szíves aláírni, és így azt látom, hogy közben kvázi a könnyeivel küzdik, mert most annyira meg van hatódva. És akkor őszintén én is borzasztóan meg szoktam hatódni.
Hát hogyne. Szerintem. Igen, hogy milyen szerepet tölt ez be az életükben, ezért ez írtó nagy felelősség. Film van, színdarab van, társas játék van Ruminiből, és azon gondolkodtam, hogy ennek nincs egy teher része, hogy hú, igen, kötelező irodalom is.
Igazából kétféle módon tud ez teher lenni, de igazából mindig, hogy úgy mondjam, édes teher, de küzdök azért vele. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon sok helyen olvassák az iskolában kötelező vagy ajánlott jelleggel, és nagyon-nagyon sok felé szeretnének meghívni, hiszen az egy nagyon jó dolog, hogy az élő szerző elmegy és beszélget a gyerekekkel, tart egy rendhagyó magyar órát, meg lehet ismerni, föl lehet tenni a kérdéseket. Olyan sok meghívást kapok, hogy nagyjából ilyen egy-másfél évre előre kell időpontot foglalni. És tudod, amikor a tanítónéni rám ír januárban, hogy az év végére jutnak oda a könyvvel, és el tudnék-e menni az osztályába a gyerekekhez, és azt mondja, hogy ne haragudjon, nem tudok menni, mert másfél évre előre be vagyok táblázva. Szóval, hogy nagyon rossz érzés nemet mondani, miközben egyszerűen azt érzem, hogy három se volna belőlem elég ahhoz, hogy mindenkinek teljesítsem a a kívánságát. A másik pedig, ami bizonyos értelemben teher, hogy ugye tényleg most sokan próbálnak kapcsolódni a Ruminihez. Van nem is egyféle színházi előadás, hanem van Bábszínház, van a Tükörszigetből egy nagyszerű musical Dunaújvárosban, van a Rumini Ferit-szigeten, van sok iskolai előadás, és rengeteg tábor tartanak. Van olyan, hogy engedélyt kérnek, hogy használhatják a nevet a Rumini táborhoz. Van olyan, hogy csak kiderül, hogy ja, itt is tartottak valami Rumini fesztivált, anélkül, hogy én tudnék róla, és ezért ilyenkor ez azért egy nehéz helyzet nekem, mert hogy a nevet, a Ruminit, azt óhatatlanul velem azonosítják, illetve hát a Rumini ilyen értelemben, csúnya szót használva, brand. És én nekem egyszerűen muszáj rajta tartani a szemem, hogy ne használják egy gagyi programra, vagy egy Rumini néve meghirdetett tábor, aztán ne okozzon csalódást a gyerekeknek, mert ezt egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hiszen én azt szeretném, hogy Rumini nevéhez mindig a legmagasabb színvonal kapcsolódjon. És azt, hogy ezt hogy tudom átlátni, kézben tartani, kommunikálni, stb., ehhez valójában nem az én képesítésem és az én tudásom kellene.
Meg energiád, igen.
Meg energiám, igen. Hanem ehhez kellene egy profi menedzser, most már lassan ott tartok, hogy lehet, hogy tényleg kellene.
Berg Judittal beszélgetünk itt a Könyvben utazomban, ugyanis az író nemrég vette át a Libri évtizedek kedvenc gyerekkönyve díjat, a Rumini miatt. Most egy kis szünet, azután folytatjuk a beszélgetést.